Ennek van egy tudományos háttere, de szerencsére a pedagógusok nem a tudományos háttérrel dolgoznak, hanem a megérzésükkel, az intuíciójukkal. Tudományosan azt mondjuk, hogy valamilyen intelligenciának, valamilyen kreativitásnak és a motivációnak, a lelkesedésnek, ennek a háromnak egy furcsa elegye a tehetség, amikor jelentkezik. Valaki boldogan elmélyül és valami érdekes új dolgot hoz létre valamilyen területen, tudásterületen, de a pedagógusok nem a lexikonokból táplálkoznak, hanem 20-25 év gyakorlata után lehet valamit egy gyerekről elmondani. Nem is kell egészen mélyen ismerniük. A tapasztalt pedagógus ránéz, megszagolja, kicsit figyelgeti, hogy mit csinál a gyerek, hogy csinálja, és akkor elég pontosan meg tudja mondani, hogy ebben a gyerekben van-e fantázia.
Miután felismerte a gyermekben, hogy tehetséges-e, vagy miben tehetséges, utána hogyan tud a jelenlegi oktatási rendszer segíteni az illető fiatalnak abban, hogy gondozza a tehetségét, hogy még tovább fejlessze azt?
Korlátozottan tud, ahol mozgástere van az iskoláknak, az két terület. Az egyik a tantárgyi terület, ahol a szokásos módon rágyúrnak a gyerekre tapasztalt képzett pedagógusok, és versenyezni küldik. Ez egy hagyományos módja a tehetségkiművelésnek, és ezen kívül szakkörökkel, külön foglalkozásokkal egy kicsit tágíthatják a gyerek látókörét és érdeklődését. Én két olyan területet emelnék ki, amelyik nincs feltétlen az iskolának a látókörében, de nagyon fontos. Az egyik, hogy a szülők a családdal kötött szövetség nélkül ez nem ér sokat. Tehát a családnak a motivációs ereje, az otthoni kultúra az meghatározó, a tehetségnek a nagyobbik része a mai napig is elveszik, mert hogy semmilyen pozitív megerősítést nem kap a gyerek otthon. Például nagyon gyakori, különösen alacsonyan képzett családokban, hogy az elvárás az, hogy szeress a szüleit, ez ugye egy nagyon fontos dolog, legyen szófogadó, ez nagyon fontos, csak az értelmiségi családokban tolerálják azt, ha egy kicsit makacs és önfejű a gyerek. Ennél lejjebb nem. Tehát legyen szófogadó, csinálja azt, amit mondanak neki. Az iskolában ne legyen vele baj, ez egy fontos elve. Tanuljon és legyenek normális jegyei, de körülbelül ennyi. És az összes többi az fölösleges luxus, hiszen úgyis dolgozni fog. Tehát a család meggyőzése, hogy ez egy különleges gyerek, aki figyelmet és támogatást igényel, az sokszor egy nagyon nehéz feladat. És a harmadik terület pedig, hogy nagyon gyakran a gyereknek olyan területen van tehetség, amit nem tudunk beilleszteni az iskolai tantárgyak közé. Tehát nem fizika, nem kémia, nem matematika, vagy magyar, vagy román nyelv, tehát nem tudom beilleszteni, hanem valami egészen más, amit szintén ki kéne művelnie. Itt is gyakori, hogy elvész a tehetség, mert a családoknak egy jelentős része ezzel nem tud mit kezdeni. Ezek ilyen fölösleges luxusnak tekintett dolgok.
Ha a család, a szülők nem egyeznek bele a gyermek fejlesztésébe, különleges képességeinek továbbvitelébe, akkor megtörténhet a csoda, avagy tud a gyermek fejlődni szülői támogatás, vagy akár szülői ellenszenv tükrében is?
Talában az élet, mint a patak kiválja a medrét, tehát a gyerek előbb-utóbb talál egy mentort. Mondok egy példát, egy támogatót, hogy egész egyszerűen egy esti sétánál meglát egy hirdetést egy fényképező, egy fotós szakkörről, ami nem iskola és nem család, betéved oda, és ott talál egy Károly bácsit, vagy Sándor bácsit, aki ezt vezeti, és akkor ott felfedezik, hogy fotóban is tehetséges, de valójában gyönyörűen rajzol. És akkor onnantól nagyon-nagyon fontos ezeknek a támogatóknak a személye, az, hogy ezek az emberek képesek-e, van-e erejük, van-e lelki erejük, energiájuk arra, hogy ennek a gyereknek segítsenek az útja megtalálásában. Általában sikeres gyerekeknél mindig van egy ilyen mentorfigura, ez a szerencsés esetben ezek a szülők persze, de ha nem, akkor a nagybácsi, valamilyen rokon, testvérek, unokatestvérek, vagy pedig a véletlen segítés betéved egy olyan helyre, ahol felkarolják. A kiművelés, amit kérdez, az nagyon fontos. Az angol szerint a sikeres tehetségnek 1% az inspiration, az inspiráció, ugye, és 99% perspiration, azaz izzadság. Tehát tehetség önmagában az egy rügy, nem sokat ér. El is fagyhat, mint tavasszal, ha hideg van, ha nincs támogató környezet. A kiművel tehetség kezd egy érdekes dolog lenni, amikor már a gyerek tudatában van a tehetségének, és szorgalmasan gyakorol, van vezetője, mestere, és azzal együtt dolgoznak. Onnantól beszélhetünk már komolyabb dolgokról.
Kezd akkor kikerülni a hagyományos iskolából a tehetségfelismerés, gondozás, illetve gyakorlati hasznosítás?
Részben igen, de rögtön adjuk meg a tiszteletet a hagyományos iskolának, a tantárgyi alapú tehetséggondozásban továbbra is, és a következő évtizedben is az iskola és az iskolai pedagógusok játsszák majd a vezető szerepet. Mi itt a Matthias Corvinus kollégiumban azért dolgozunk, hogy a kicsiknél, az alapiskolásoknál, ugye ez a FIT programunk, és a középiskolásoknál ez a KP, középiskolai program, olyan programokat nyújtsunk, amivel kicsalogatjuk a gyerekek rejtett tehetségét, de utána ennek a kiművelése nem tantárgyi alapon működik, nem versenyre mennek, hanem egy kicsit személyes támogatást, mentorálást kapnak, hogy mire az egyetemig eljutnak, vagy a szakképzésig, addig a tudatában legyenek a képességeiknek, és kezdjenek valami pozitív dolgot ezzel. Tehát nem tantárgyi alapon, mondjuk itt Marosvásárhelyen is megjelent az MCC, Kolozsvárott is, és több erdélyi városban, de vannak hagyományos szakkörök és foglalkozások is, amelyeken ugyanezt a nem tantárgyi alapú dolgot teszik. A nagy kérdés a falusi gyerekek kérdése, mert ez a mentoráló, támogató környezet, legyünk őszinték, leginkább a városokban van meg, ezért körülbelül 100-200 éve ezeket a falusi gyerekeket kiszokták menteni bentlakásba, városi bentlakásba. Mennek kollégiumba, és régen a paraszt gyerekeknél a jegyző, a pap vagy a tanító dolga volt az, hogy felfigyeljen ezekre a gyerekekre. Ezeket a szülők szívesen odaadták ezeket a gyerekeket, mert a mezőgazdasági munkába, a fizikai munkába úgyse volt nagy hasznuk. Kis Arany János is így indult az útján, de hát szinte mindenki, és aztán a városba kell menni tanulni, mert itt van sokféle gyerek. Nagyon érdekes, hogy amikor a különböző iskolákból összegyűjtjük ezeket a gyerekeket az MCC-be, akkor egy nagyon nagy megkönnyebbülést látunk az arcukon. Ezek a gyerekek nem feltétlenül kitűnő tanulók. Csak éppen valamilyen területen nagyon motiváltak és ügyesek, tehát látszik, hogy van bennük tehetség, és amikor hasonszőrűekkel találkoznak egy ilyen klubfoglalkozáson, az egy nagyon-nagyon felszabadító élmény, mert az iskolában nem feltétlenül ismerik el a nem tantárgyi alapú tehetséget. Ugye a tehetséges gyerekeknek általában az a sorsa, hogy a nagyobb kamasz gyerekek viccelődnek rajtuk, vagy normál esetben egy kicsit verik is őket, mióta iskola van, ugye a tehetséges gyerekeket egy picit verik a szünetben. És itt ugye nem ez van, itt megszabadulnak, egymás között lehetnek, és látja, hogy a másiknak is vannak ilyen érdeklődései. Ez egy nagyon nagy pozitív motivációs erő.
Nem minden fiatal kerül be valamilyen tehetséggondozó programba, és akkor marad a hagyományos iskola. A hagyományos iskola, ahol mind Magyarországon, mind Romániában azt látjuk, hogy remeg a léc, tüntetésekről, sztrájkokról lehet hallani mindkét országban. A pedagógusok elégedetlenek. Mennyire vetheti ez vissza a gyermekek fejlődését, a tehetség kibontakozását iskolai szinten?
Erre nehéz válaszolni, mert én ezt egy ilyen pozitív kínlódásnak látom, abban az értelemben, hogy Közép-Kelet-Európának nincs más választása, mint hogy a bérekben is lassan, fokozatosan, szívósan, de felzárkozzon Nyugat-Európához. A szakmunkások voltak az elsők, akiknél ez nagyjából megtörtént, tehát a szakmunkások itt is, és nálunk is, Magyarországon egyre jobban keresnek, a jó szakmunkások kifejezetten jól, és már nincsenek akkora különbségek egy ausztriai munka, vagy egy magyarországi munka között. Az orvosok voltak a második csoport, amelyik hát ugye egy elég befolyásos és magas presztízsű foglalkozási csoport, amelyik jelentősebb béremeléseket kényszerített ki itt is, Romániában is, és a pedagógusok lesznek a következő csoport, mivel sokan vannak, tehát ez egy nagy foglalkozási csoport, talán a legnagyobb az országban, ezért csak fokozatosan, lassan lehet majd ezt a bérfelzárkóztatást végrehajtani, de én azt gondolom, hogy konszolidálódni fognak az iskolák, és ez a szakma, a pedagógus szakma is. Egyébként addig is azért még említsük meg röviden, hogy akár a falusi, vagy az egyedülálló gyerekeknek is kinyílt egy új világ, ez a digitális világ. Tehát a tehetséggondozásban mentor nélkül nehéz a dolgot csinálni, ez a Münchhausen báró esete, amikor a mocsárból a saját haját megmarkolva kell kiemelnie magát, ez ugye a newtoni fizika szerint ez lehetetlen, de azért vannak csodák, de tanulni már mindent lehet az interneten. Tehát nem vagyunk teljesen egyedül és magunkra utalva.